Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Sálni Levente festőművész, akinek jelenleg is időszaki kiállítása látható a Berki Galériában. Erről is természetesen a festészetről fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat.
A Berki Galériában egy új kiállítóterem nyílt nem olyan régen, és téged választott Szakál Aurél, a Tormai János Múzeum igazgatója, hogy neked, mint jelenleg is dolgozó halasi festőművésznek a kiállítása lehet fent az emeleten. Milyen élményed volt a kiállítás megnyitó? Mesélj róla egy kicsit.
A kiállítás megnyitót megelőzte ugye ez az ominózus felkérés a Szakál Aurél-tól, és ez nagyon-nagyon megtisztelő volt. Tehát már tavaly tudtam én erről, és törtem a fejemet ezerrel, hogy mi lehet az a téma, amivel tényleg méltóképpen tudok ott megjelenni a legelső kiállítóként ebben a galériában. És amikor elkezdtem készülni tematikusan a kiállításra, festettem az új képeket, akkor elkezdtem bányászni a régieket is elő, és amikor oda tettem egymás mellé a 15-20 évvel ezelőtti képeket a mostaniakhoz, akkor egy hatalmas nagy változást láttam benne, és rögtön meg is lett a kiállítás tematikája, rögtön meg is lett a címe, változások, és végül is az elmúlt 15 évemnek a festészeti, emberi, lelki, mindenféle változásainak, vagy fejlődéseinek, vagy visszafejlődéseinek a nyomát lehet megtekinteni a galériában.
Hogyha te végignézed a saját képeidet, te nyilván látod benne önmagadat, milyen érzések fognak el?
Mindig jó érzések fognak el, még akkor is, hogyha valami nagyon-nagyon elrontott képről van szó.
Mit jelent számodra egy nagyon-nagyon elrontott kép? Először ezt tisztázzuk.
Amelyik nem tökéletes, amelyik, tehát én emlékszem minden képemre, a 15-20 évvel ezelőttiekre is, és tudom azt, hogy mikor voltam mondjuk disszonanciába, tehát olyan állapotba, amikor lehet, hogy nem kellett volna megfestenem azt a képet abban a lelki állapotban, mert én hiszem azt, meg hittem mindig is azt, hogy amilyen lelkiállapotban leülök a vászon elé, az az energia, az beleprojektálódik a képbe, ha akarom, ha nem. Színárnyalatokban, formákban, lehet, hogy a témában nem, mert az már előre megvan, de hogy azt a témát úgy tudom kibontani, hogy nem megfelelő lelkiállapotban vagyok, akkor nekem ferde lesz a kép, tehát nem lesz egyensúlyban. És amikor ilyeneket látok magamtól, mert van ilyen jó sok, akkor mosolygok rajta, mert olyan jó, hogy nem vagyok tökéletes, hogy látom rajta ezt az esetlenséget, az ügyetlenséget, a tökéletlen kis porszemet, és ez olyan szívfacsaró egy picit, olyan édes fájdalommal teli, tök jó.
Ez nagyon különleges, tehát akkor te azt mondod, hogy a disszonancia azt jelenti számodra, hogy mondjuk elkezdesz egy hangulatban egy képet, és végül nem úgy fejeződött be, és ezért nem látod tökéletesnek?
Igen.
És mit látnak a nézők, akik végignézik a képeidet, mert szerintem ők ezt nem veszik így észre, nyilván hangulatokat, érzéseket, ki lehet olvasni a képeidből, de nem hiszem, hogy így néznek rá, mint ahogy te.
Eleve én nagyon rafinált vagyok, tehát a kiállításain nem raktam ki olyan képet, amelyik ilyen lett volna, viszont jó rájuk nézni otthon a szekrény mögül elővéve, vagy a sublótból nagyon-nagyon porosan. Tehát amiket végül is a kiállításon láthatnak a nézők, azt próbáltam úgy összeállítani, ami nekem is harmóniában van, amit tudom, hogy mikor, miért készült, és úgy gyakorlatilag mindegyik képnél ott voltam, ahol lennem kellett. Mert ugye a való életben is nagyon sokszor van nekem például olyan érzésem, hogy a lelkem meg a testem az nincs összhangban. És akkor nagyon rosszul érzem magam. Most én ostoba lennék, hogyha vászon előtt is így görcsölnék, és akkor ráadásul, hogyha kigörcsöltem magamból egy képet, akkor azt még mutogattam is az embereknek. Szóval hála jó égnek van annyi képem, hogy tudok belőlük szemezgetni, válogatni.
Ez nagyon különleges, különleges ember is vagy számomra, és azt gondolom, hogy a hallgatók számára is, hiszen bevallod azt, hogy mondjuk nem vagy tökéletes, és ebben tudod, hogy ez így van, és ez így jó, és szerintem őrült sokan küzdünk azzal, hogy nem merjük azt megmondani magunkról, hogy tényleg nem vagyunk tökéletesek, ez megy, ez nem megy, és mégis a képeidből árad egy olyan számomra, tehát tényleg egy ilyen harmónia, meg bármelyik korszakodat nézzük, mindig valami érzést meg lehet fogni, hogyha megnézzük ezeket a képeket, és ez nagyon jó, tehát ugye el tudlak képzelni, hogy milyen voltál, amikor festetted, és ez számomra nagyon jó. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk, kedves hallgatóink.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Sálni Levente festőművésszel, akinek a kiállítása jelenleg is látható a Berki Galéria emeletén. Levi, azt mondtad, hogy a második C ciklusban, vagy legalábbis, ahogy összeválogatod a képeket, tehát amikor megtudtad, hogy elkezdődik majd, vagy lesz kiállítás, akkor gyorsan elkezdtél festeni. Milyen képeket festettél azok mellé, amiket kiválogattál az előtte lévő évekből?
A természeti képek fognak meg most igazán, kb. Egy-másfél éve, és nem hagyományos értelemben vett tájképeket festek, hanem hogyha fotós szemszögből nézzük, meg szakszóval mondjuk, akkor makrofotót csinálok valamiről, tehát mondjuk mondok egy példát, a fű alattunk. És lefényképezek egy bizonyos részét, ahol mondjuk van egy darab elszáradt levél, vagy egy lehullott alma a mellette levő fáról, és azt kinagyítom, és azt próbálom meg kompozícióba belerakni a képbe, de ugyanígy például a fáknak a törzseit nagyon szeretem festeni, nagyon-nagyon hasonlítanak emberi sorsokra például. Mm. Tehát én most nem festek már vagy másfél-két éve embereket így saját kútfőből, mégis az összes természeti képem emberi tulajdonságokkal van felruházva.
Keresed ezeket a kapcsolatokat folyamatosan? Miért? Miért motiválnak?
Egyszerűen azért, mert a másik emberben a saját tükörképemet látom meg. És akkor azon gondolkodtam, hogy mert én járok az egyházba, próbálok már végre valahára egy kis hitet magamra rángatni. 15 év alatt azt mondom, hogy már úgy tehetséges kezdő vagyok, és sokat hallgatom a Bibliát, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy az Isten az hogy a francba szerethet minket úgy, ahogy vagyunk, és nem értem. Tehát elfogadom, de az eszemmel nem értem. És akkor ránéztem egy almafára, és az almafán ott voltak a gyönyörű szép almák, kisebb, nagyobb, ütődött, félig megért, nagyon megért, a falevelek, ahogy félig eltakarták, és azt, ahogy megfestettem, egyenként az almákat, mindegyiket másmilyenre, mindegyiket egyformán szerettem. És így tudtam valamilyen szinten megérteni azt, hogy hogy lehet az, hogy az Isten úgy szeret mindannyiunkat, ahogy vagyunk. És akkor valószínűleg valami ilyesmi, hogy ő teremt minket, nem tökéletesre, és mégis szeret. És akkor én is például van egy almás képem, ilyen sok almát ábrázol, az a cím, hogy almafa, mit ad Isten, és ott például az összes almát szeretem rajta.
Hát aki alkotja, az szereti azt, amit alkotott. Ez nagyon-nagyon jó hasonlat, amit mondtál. Amikor keresed egyébként ezeket a sorsokat a természetben, az évszakokhoz is kötődsz? Az is befolyásol téged, hogy milyen idő van, és hogy milyen részeket keresel mondjuk a növényzetből?
Az évszakok azok a festészetben nem befolyásolnak, mert az évszak az nekem mindig olyan ajándék, hogy vajon mit hoz. Tehát nem eszközként használom az évszakot, hanem inkább megpróbálok én eszközévé válni az évszaknak. Viszont emberileg, tehát lelkileg nagyon meg tudnak viselni a különböző évszak változások. Például a tél az engem kicsinál, tehát a telet azt nagyon nem bírom. Olyan nehezen tudom elviselni, hogy alig várom, hogy vége legyen, pedig szép, semmi problémám nincs vele, mégis a lelkemben van egy ilyen üresség. És akkor depresszió, meg ami kell.
És akkor utána fel tudsz töltődni, hogyha jön a tavasz?
Ha jön a tavasz, hát az ünnep. Tehát a mostani képeim is a tavaszt ábrázolják legtöbbje, és tényleg ünnepelnek a színek, meg a formák, meg minden. Hát olyan színű faleveleket festettem az egyik képemre, ami a valóságban nincs is, de az úgy nagyon...
De a lelkedben igen.
Igen, és akkor megpróbáltam ezt az ünneplőbe öltözött lelki töltést, ezt beleintegrálni az összes képbe. És én hiszem azt, hogyha boldog vagyok, akkor a kép is boldog lesz szerintem.
És szerintem, aki nézi, az is boldog lesz.
Tehát. Úgy legyen, remélem.
Innen folytatjuk a beszélgetést, még maradjanak velünk, kedves hallgatóink.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
A Berki Galéria emeletén látható Sáli Levente időszaki kiállítása és a kiállítás megnyitón levő homok animációt is láthattak tőled a nézők. Hogy állsz most a homok animációval, hiszen évek óta csinálod, lehet ebben fejlődni, vannak új ötleteid, vagy mondjuk egy konkrét zenére tervezel? Hogy állsz most ezzel?
A festészet a homok animációhoz képest az egy nagyon merev dolog, hiszen egy képet festetek akár egy hétig is, és a homokanimáció tök jó, mert majdnem, hogy a gondolat sebességével változik a kép, és mindig olyan új dolgokat tudok belőle kihozni, meg nagyon tetszik, ahogy kétszer ugyanúgy nem lehet szórni a homokot, és nagyon szeretem például azt is, amikor ilyen komoly zenei művekre szoktam általában, vagy lírai zenét szoktam hallgatni, és akkor először előveszek egy pici papírfecnit, fölkockázom, mint hogyha ilyen filmkockák lennének, És ami az eszembe jut, fölrajzolok 30-40-50 darab rajzot, csak így nagy vonalakban, és utána a zenére elkezdek rajzolni az alapján, illetve jönnek még újabbak is. És akkor így kiszanálódnak azok a képek, amik alapvetően nem tudnának működni. És akkor utána jön egy ilyen jó dolog, hogy nem kell sorrendbe raknom a képeket megtervezés után, hanem megpróbálok azon gondolkodni, hogy hogyan tudom alakítani úgy a homokot, hogy a következő képre úgy rá tudjak térni, hogy ne az legyen, hogy le kell törölnem az egész felületet, és akkor újra kezdeni rajzolni, hanem a meglévőből alakuljon ki a másik, és akkor engem mindig meglep. Tehát én legalább ugyanúgy élvezem, mint azok az emberek, akik szokták nézni.
Egyébként ez egy fantasztikus dolog szerintem, tehát az, hogy így az egyikből megtervezni a másikat, amikor ez a sor megvan, akkor ahhoz már tartod magadat egyébként, amikor a végső sort kialakítod?
Nem mindig, mert például otthon, amikor gyakorlok, vagy tervezgetem a dolgokat, akkor otthon kicsit lassabban szoktam rajzolni. Finomkodok, meg próbálgatom a dolgot, és amikor fellépés van, akkor azt vettem észre, hogy mindig gyorsabban rajzolok, és akkor ha mondjuk van egy fix időm, negyed órám, 20 percem, akkor nagyon gyorsan végzek azzal, amit már előre megterveztem, és akkor utána mi van? Utána az van, hogy akkor éppen ami jön. Eddig még úgy sikerült 99%-ban, hogy nagyon szépen passzolt a témába, magától jött az egész dolog, és akkor ezt is élvezem, ezt a improvizációs részét. Azt is nagyon élvezem, de óvatosan bánok az improvizációval is, mert hajlamos vagyok elbízni magam, tehát ilyen alkat vagyok, és ahhoz, hogy egy picit tudjam magam irányítani, meg egy picit kordában tartani magam, kellenek a szabályok. Mert ha nincsenek szabályok, akkor nagyon bután tudok viselkedni, és akkor szerintem minimális tisztelet a többi ember felé az, hogyha becsülettel felkészülök valamire.
Azt mondtad, hogy a rajzolás közben, tehát a homokanimáció azért fantasztikus, mert a gondolat sebességével jön a képek sebessége. Hogyan tudod ezt a koncentrációt megtartani, mert szerintem ez egy hihetetlen nagy erőbedobás, meg nyilván egy ilyen euforikus érzés is lehet ott alkotni élőben, amikor sokan néznek 15-20 percig, de hogy lehet ezt fenntartani, ezt a koncentrációt, mert ez szerintem nem könnyű dolog.
Nagyon könnyű. Az a helyzet, hogy elkezdődik, elkezdődik az animáció, akkor még az a jófajta izgulás az bennem van, adrenalin, remeg a kezem. Először félek attól, hogy úristen, hogy fogom én a vonalat meghúzni, mikor úgy remeg a kezem, meg izzad, hozzáragad a homok, és akkor ez fél percen belül elmúlik, és akkor csak a zene van, meg csak a homok. Ott már nincs miért gondolkodni. Ott élvezni kell, mert hogyha elkezdesz gondolkodni közben, akkor azt úgy nem lehet csinálni. Nem lehet csinálni, mert akkor nem tudsz ritmusosan rajzolni.
Tehát folyni kell, mint a homok, mondani?
Igen, igen, és az csak úgy szabad, hogyha elengedem magam, és olyan, mintha örvényben lennél, elengeded magad, akkor fölvisz a felszínre, és úgy lehet csinálni.
Reméljük, hogy nem sokára látunk majd ismét homok animálni itt Kiskunhalason, beszélgetünk majd még tovább, maradjanak velünk, kedves hallgatóink.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Sáli Levente festőművésszel, akinek jelenleg is láthatok kiállítása a Berki Galéria emeletén, ezt ismét kihangsúlyozok, hogyha valaki még nem nézte meg, feltétlenül szálljon rá időt. Hogyha éppen nem önmagadtól festesz, Levi, hanem mondjuk vannak megrendeléseid, akkor milyen képeket készítesz, és ez a stílus mennyiben tér el a festészetettől?
Számomra nagyon nehéz lelkileg ráhangolódni. Nem tanultam sehol a rajzolás meg a festés sem, tehát én nem úgy vagyok, hogy hajnal 3-kor fölkeltenek, és akkor bármit, a feszti körképet megrajzolom csukott szemmel, hanem nekem lelki töltésnek kell lennie, nem 100%, hanem 150%-ban ott kell lennem a vászon előtt, és amikor nem saját kútfőből, hanem megrendelésre kell odaülni a vászonhoz, akkor nekem treníroznom kell magam. Tehát azt sem tudom félvárról venni, mert ott is talán az ego az veszélyes, mert hogyha kisújból akarnám kirázni a képeket magamból, akkor megint elszállna az agyam, stb. És én ezt nem engedem meg. Ezért mindig próbálom kóstolgatni a témát, napokig rajta ülök, próbálom beleélni magam, ha portréról van szó, akkor minden egyes négyzetmillimétert végigvizsgálok, a fényeket, az árnyékokat, milyen színeket fogok használni.
Szereted egyébként a portrékészítést?
Érdekes, érdekes, szeretem.
Az arcok miatt, az emberek miatt, vagy a karakterek azok, amik vonzanak?
Igazából nem. Igazából az a másodlagos. Nekem az arcom megcsillanó fények tetszenek nagyon.
Fények?
Igen, a fények. Talán magamtól azért sem festek olyan sok embert, mert alapvetően például az emberi gesztusokkal, meg a mimikákkal úgy igazából nem tudok mit kezdeni. De hogyha van valakinek egy használati tárgya, vagy például a körülöttünk levő világ, egy leomlott fal, egy sikátorba, az nekem sokkal beszédesebb, mint hogyha egy nagyon-nagyon gondolkodó, magába forduló merengő arcot festenék meg. Nem tudom, hogy miért van ez, de több őszinte emberi érzést tudok így kifejezni, mint azzal, hogyha valaki mondjuk esetleg pózol a kamera előtt, mert a fényképeknek a 99%-a az nem jól sikerül, mert nem önmagunkat adjuk, hanem ott már eleve egy ilyen állarc van előttünk. Az állarc mögötti embert nagyon nehéz megfesteni.
Az állarc mögül meg nagyon kevesen bújnak ki.
A világ az így működik, tehát az állarc az kell, mert az ilyen kis tök jó önvédelmi eszköz, viszont a festőt meg zavarja. Tehát most akkor vagy embert festek, vagy állarcot, és akkor én az embert szeretem megfesteni. Azt meg nagyon nehéz.
Tehát a természetben viszont találsz olyasmit, amiben egyértelműen benne vannak érzések.
Igen, nem álságos, hanem tök őszinte. Teljesen őszinte, és akkor így nincs vele bajom.
Mi a helyzet a karikatúrával? Hogy készítesz karikatúrát valakiről? Mert ez egy egészen más variáció. Hogyan tudod kiválasztani mondjuk az állarc mögül, hogyha látod az igazi embert, azokat a vonásokat, amiket fel kell erősíteni?
A karikatúra az nagyon könnyen megy nekem, mert pont ez, hogy nem kell nagyon-nagyon mélyen megismernem az adott emberkét, alapvetően már úgy adja magát, hogy a fejnek milyen formája legyen, mi legyen nagyobb, mi legyen kisebb, és akkor egy ilyen nagyon jó kis játék. És akkor megpróbálom általában a karikatúráimat úgy elkészíteni, hogy azok ne a sértő kategória legyen, meg a gúnyrajz, hanem a hölgyeknél általában a bájosságot szoktam kihangsúlyozni, a férfiaknál meg a csibészséget. Tehát így ez a kettő, ami visszaszokott köszönni a karikatúrákon, és ezek ilyen jópofa dolgok. Azt nem szeretem, hogyha valakinek tényleg van valamilyen hibája, azt még jobban, mit tudom, hatalmas nagy óra van, és akkor az egész rajz egy nagy óra. Nem, az ilyet azt nem szeretem.
Akkor te nagyon érzékenyen bánsz így a karikatúrával, tehát ez egy nagyon-nagyon bölcs hozzás, mert valóban én is láttam már többféle karikatúrát, és van olyan, amiben lehet egy picit érezni a sértést, tehát hogy valóban megvan az a határ, amit vigyázzal kell lépni, tehát neked ez egy jó játék, és mondjuk sok emberről karikatúrát készíteni, az milyen? Mondjuk, hogyha mondjuk sok diákot veszünk figyelembe.
Hát igen, most van egy olyan érdekes feladatom, hogy egy egész osztály tanárokkal együtt kell majd karikatúrában megrajzolnom, ebben még nincs tapasztalatom. Abban viszont van, hogy voltam már Baján, ilyen, nem is tudom, hogy milyen fesztiválon, vettem egy sátrat, és kiültem karikatúrákat, meg portrékat rajzolni, kipróbálni. Mert olyan jó pihenés, meg nem árt gyakorolni egy kicsit, meg ilyesmi.
És milyen
és
volt?
Ott például nagyon jól működött az, hogy egyik ember leült, megrajzoltam, utána fölállt, akkor jött egy másik, ott könnyen ment, most nem tudom, hogy majd így fotókról, vagy 40 embert hogyan fogok majd megcsinálni úgy, hogy az a 40 karakter az más-más legyen.
Szerintem menni fog, igen, ez egy jó kis kihívás. Köszönjük szépen, folytatjuk még a beszélgetést a jövőbeli terveidről, úgyhogy maradjanak velünk, kedves hallgatóink.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Sáli Levente festőművésszel is. Ahogyan már mondtad itt az előző blokkokban, jön a tavasz, és ilyenkor te kitárulkozó, van mit festeni, munkálkodni, buzog benned is. Én úgy gondolom, hogy az energia meg a festővágy. Hogy tervezed ezt a tavaszt és ezt a nyarat, illetve egészen télig? Mi mindent fogsz csinálni?
Nagyon izgalmasnak tűnik az elkövetkezendő időszak. Sok felkérést kapok homokanimációkra az ország minden területén, oda nagyon szívesen megyek, mert nagyon-nagyon jó dolog, és mellette most majd körülbelül egy másfél hónap múlva Hévízre meghívtak egy művésztelepre, ott még nem voltam soha.
Ez egy hosszabb távú időszak lesz?
9-10 nap, és ez most a többi művészteleptől abban tér el, hogy most teljesen új művészekkel fogok majd megismerkedni, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy vajon mit tudnak ők, meg nem csak Magyarországról, hanem Európa több országából is jönnek, úgyhogy ilyen nemzetközi művésztelepen már egyszer voltam, Novi Sanc van, a város jóvoltából, és ott is nagyon jól éreztem magam.
Mit lehet egy ilyen időszak alatt eszmét cserélni? Mi az, amit lehet, vagy egyáltalán megbarátkozni mondjuk más festőkkel?
A barátkozás az mindig könnyen megy, hiszen minden barátságnak megvan az alapja, a művészeknek az ecset meg a festék az alapja, úgyhogy onnantól kezdve nincs probléma. Legtöbbször nagyon-nagyon jó hangulatban szoktunk lenni. Az első nap az természetesen az ismerkedésé, de utána már az önfelett szórakozás, meg a 60-70 éves művészek is visszamennek gyerekbe.
Akkor ez nagyon jó hangulatú szokott lenni.
Igen.
Mennyit lehet alkotni 9-10 nap alatt, hiszen azért itt az alkotás is középpontban van?
Igen, én akrilfestéket szoktam ilyenkor magammal vinni, annak nagyon rövid a száradási ideje. Hát amennyi vászon van, én annyit szoktam csinálni. Rengeteget, tehát 10-15 képet simán lehet.
És van olyan, hogy ránézel valakinek a képére is, egy fényhatás, vagy egy érzés annyira megfog, hogy mondjuk annak segítségével készítesz te saját képet?
Hogyne, persze, mindig szoktam nézni a körülöttem levő festőket, és akkor nézegetem, hogy vannak-e olyan praktikák, technikák, amiket el lehet sajátítani, föl lehet-e használni, úgyhogy persze ilyenek vannak. De van olyan is, amikor például tőlem csennek el trükköket, és akkor én szívesen segítek ezerrel.
Az nagyon jó, azt hiszem, hogy ez egy tényleg egy ilyen igazi alkotótábor, és tele van értékkel. Ha a természetre nézünk, mi az, amit szeretnél megfesteni? Szokott így terved lenni, mondjuk, hogyha jön a jó idő? Vagy pedig, amikor keresel és rátalálsz egy érzésre, egy hangulatra, egy fára, egy növényre, akkor azt fested meg?
Általában motoszkál bennem mindig egy kérdés, egy ilyen központi kérdés, és én erre a kérdésre szoktam keresni a választ.
És ha több válasz van, akkor többet festesz?
Mindig más válasz van, és soha nem találom meg az igazit. Lehet, hogy közhelynek számít. Nálam az a nagy kérdés, hogy mi az életnek az értelme. Tehát, hogy miért vagyunk itt, miért van művészet egyáltalán. Fogalmam nincs, hogy miért van például. És ezekre a dolgokra keresem a választ, és nagyon-nagyon úgy tűnik az elmúlt 15-20 év távlatából, hogy ez nekem olyan szent grál, amit soha nem fogok megtalálni. Mindig keresni fogom, de soha nem fogom megtalálni.
És emellett párhuzamosan van még olyan kérdésed, amire keresed a választ? Vagy ez az, ami a teljes központ?
Szerintem ez az, ami köré épül a többi. Ez az abszolút gyökere. Mert ugye, hogyha valamit nem ismerek, ha nem tudom a kérdésre a választ, akkor óhatatlan, hogy emberi ösztön az, hogy elkezdek félni, meg magányosnak érezni magam. Hiszen az ismeretlentől mindig fél az ember, meg egyedül érzi magát, és akkor ez a félelem, meg az egyedül lét, az nem túl jó dolog, és akkor én ezeket a tulajdonságaimat szeretném valahogy egy kicsit megnyugtatni.
Azzal, hogy festesz valami
gyönyörűt.
De egyébként, hogy mi az értelme az életnek erre, ahogy mondtad, hogy nem találod a választ, de hogy telik az idő, az ember mindig másként keresi ennek a kérdésnek az igazi válaszát, hiszen ahogy idősödünk, vagy ahogy évek telnek el, ahogy tapasztalatokat gyűjtünk, valahogy valami másfajta választ is várunk.
Én azt tudom, hogy én 12-3 éves korom óta a központi témája az életemnek az elmúlás. És mind a mai napig tart. Tehát igazából ezt nem értem, hogy miért van. És ezek, amikor szembesülök azzal a kétségbe vonhatatlan és visszafordíthatatlan ténye, hogy igen, van az elmúlás, és az elmúlásban ott van az ember is, és hogy az ember az életében mennyi mindenen, akár jón, akár rossz dolgon végigmegy, és mennyi története van, mennyi emléke van, mondjuk egy régi ütött-kopott bakancson, mennyi-mennyi sors van, ki használhatta, hova ment vele, miért hagyta itt, ilyesmi. Ezek olyan dolgok, amik fájnak ugyan, meg könnyezik a lelkem, de szép. Tehát ebben én azért látok szépséget, és ezt a szépséget, meg ezt a érzékenységet, ezt nagyon meg szeretném becsülni. Tehát nem akarok mondjuk megfásulni. És akkor tök jó, hogy van bennem egy ilyen remény, vagy nem tudom mi, ami hajt, és mindig keresem a fényt. Sokszor vagyok a sötétbe, és nem jó ott lenni.
Hát azt kívánom, hogy mindig találd meg, és szerintem van benned egy olyan motor, ami mindig hajtani fog a jó felé. Mindig várjuk azokat a csodálatos képeket, amit így alkotsz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Sáli Levente festőművésszel beszélgettünk az elmúlt percekben, Mészáros Erika, a riporter búcsúzik önöktől, viszont hallásra.